Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, az első fejezetből, az 1-től 10-ig szóló versekből. Jeremiásnak, Hilkiá fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Citkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, sokféle érzés, gondolat, tapasztalat, elvárás, vágy van bennünk, amikor összegyűlünk ma reggel, hogy Te eléd jöjjünk, hogy veled találkozzunk. És Te ismered mindazt, ami bennünk van, ami bennünk zajlik, amiért hálások vagyunk, amiben megköszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt napokban, hetekben. Ismered az aggodalmainkat, a gondjainkat, a félelmeinket, ismered a vágyódásainkat, az álmainkat. Ismered a kudarcainkat, a vétkeinket, a szégyeneinket. Hogy ne ismernél, hiszen éppen azt mondtad, hogy még mielőtt megformáltál volna az anyamében, már ismertél. Édesatyánk, dicsőítünk téged, aki olyan Isten vagy, aki megszólalsz, aki megszólítasz, aki beszélsz, aki egy konkrét helyen, egy konkrét időben eljössz hozzánk. Dicsőítünk téged, hogy nem vagy néma és halott, mint a báványok. Mint azok a báványok, amelyeket mi magunknak keresünk. Legyen az pénz, hatalom, befolyás, szex, szerelem. Némák, halottak és tehetetlenek. Nem gyógyítanak meg és nem elégítenek meg. Bocsáss meg, Urunk, ha a Te szavadra, a mi szívünk nem válaszolt, hanem néma volt, ha megkeményítettük azt, ha nem hallgattunk rád. És most azért jövünk, és úgy jövünk Te eléd, hogy kérünk téged, hogy lágyítsd meg a szívünket. Kérünk téged, hogy nyisd meg a füleinket, a lelki szemeinket. Kérünk téged, hogy vonja jelenlétedbe bennünket. Kérünk téged, hogy akár legyünk egészen távol tőled, érezzük így, akár legyünk keresők, akár legyünk, akik azt mondjuk, hogy megszólítottál, a tiéd lettünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk újra, vagy először. közöld velünk az örömhírt, a jó hírt, emeld fel a fejünket, töltsél be magaddal, mert mindannyiunknak ugyanúgy egyedül te rád van szükségünk. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, az Úr Jézus nevében, szállj le ránk, ragyogj fel, töltsél be, ragadj magaddal. Amen. Isten igéjét a római levél első fejezetéből olvasom, az első vers, az első 7 verset, és a 14-től a 17. versig. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot. Hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Nagy kép című sorozatunkban az Ószövetségből most áttértünk az Új Szövetségbe, és azért tesszük ezt, mert egy nagy vonulat van előttünk, a Bibliáról úgy beszélünk, mint Isten nagy történetéről. A célunk azonban nem pusztán az, hogy meglássuk, hogy az egész Szentírásban hogyan bontakozik ki az emberi történelemnek a jelentősége, a megváltó és a teremtő Isten szemszögéből. Hanem az a cél, azért beszélünk a nagy képről, hogy magunkat a történet részeiként lássuk. Nem arról van szó, hogy előttünk van egy hatalmas perspektíva, mintha kimennénk egy hegytetőre, és magunk előtt látnánk a hegyláncolatokat, a hegygerinceket, és gyönyörködnénk benne, de mi kívül vagyunk. Nem így beszélünk a nagy történetről, a nagy képről, hanem valahogy egészen másképpen. Az a célunk, hogy magunkat úgy lássuk, mint akik részesei ennek a nagy történetnek. Leslie Newbigin missziológus mondta, hogy az a cél, hogy a keresztény gyülekezet benne lakozzon a Bibliában, benne lakozzon a bibliai történetben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a bibliai kijelentés nem egy olyan szöveg, amire egyszer-egyszer ránézünk, hogy megtudjunk valamit Istenről, megtudjunk valamit a világról, megtudjunk valamit magunkról. Hanem sokkal inkább a bibliai történet, a bibliai szöveg az olyan, mint egy szemüveg, amin keresztül látjuk a világot. Egy olyan szemüveg, a bibliai történet azt jelenti benne lakozni az Isten történetében, az Isten igéjében. Ez egy olyan szemüveg, amelyen keresztül látunk minden eseményt, ami velünk történik. Akármire nézünk, ezt jelenti benne lakozni az Isten igéjében, benne élni az Isten történetében. Nem az, hogy kívülről nézzük az Isten történetét valamilyen szemüvegen keresztül, ami nem az Isten történetének a szemüvege, hanem a saját kis életünk történetének a szemüvege. Hanem, hogy felvesszük, belépünk az Isten történetébe, benne élünk Krisztusban, mint ha felveszünk egy szemüveget, és minden csak azon keresztül láthatunk. Hiszen a gyülekezet közössége nem pusztán tanulmányozza a Bibliát, az evangéliumot, a bibliai történetet, hanem azáltal született, azáltal él, benne él, sőt, az életével tovább viszi azt. Nem kívül van, hanem mi vagyunk benne. És ezt nagyon jól mutatja be a szemüvegnek a képe, amit most csak azért veszek le, mert mégiscsak furcsa, de nem azért, mert bármikor lemehetjük. Nyugodjon azt mondja, hogy ennek a történetnek a lényege és a kulcsa az ige testet öltése, Jézus eljövetele, élete, halála és feltámadása. Jézus követője nem tanulmányozza Jézust, hanem benne él, benne lakozik Jézusban. Ez az az örömhír, ez az az evangélium, amelynek a hatalmáról beszél Pál apostol a ma olvasott szakaszban. De még mielőtt erre belemennénk, hadd rajzoljam fel számotokra ezt a történetet újra, aminek a részesei lehetünk. Arról beszéltünk, minden történetnek van egy kezdete, és ha nem értjük a kezdeteket, akkor nem tudjuk, hogy hol vagyunk benne. Ezért a Biblia is a kezdeteknél, és mi is a kezdeteknél kezdtük, a teremtésnél. Hogyan jött létre minden? Miért van bármi? Mi volt a teremtő szándéka ezzel a világgal és benne az emberrel? Utána másodszor arról volt szó, hogy hogyan romlottak el a dolgok? Miért nem úgy van már, amint egykor volt? Miért tapasztaljuk azt a sok minden nehézséget, fájdalmat, nyüglődést, küszködést, ami nincs ott a Biblia első lapjainak, a munkánkra nézve, a nemiségre nézve, az egész teremtett világra nézve? Aztán azt is láttuk már ott, hogy Isten nem lép ki ebből a történetből, elrontottátok, hanem már ott adja a jelét annak, hogy ezt elkezdi helyreállítani, és múlt héten arról hallottunk Ábrahámban, hogy hogyan indul el az az ív, amiben Isten elkezdi visszahívni magához ezt a világot, az egész teremtett világot. Egy embert megszólít Ábrahámot, benne egy népet formál magának, hogy abban a népben áldást nyerjen minden más nép. Tehát honnan jött minden, miért van minden, hogyan romlott el, és mit tesz Isten, hogy helyreállítja? A negyedik, hogyan lehetek én ennek részese? Ma arra figyelünk, hogy hogyan lehetünk részesei Isten történetének, az evangélium hatalma által. Először mi az evangélium hatalma, ereje, amiről Pál beszél? Másodszor, hogyan léphetünk be az evangélium erőterébe? Először vagy újra, mert újra és újra be kell lépnünk. Harmadszor, mit tesz velünk az evangélium ereje? Mit tesz velünk az evangélium hatalma? Milyen emberré formál? A római levélnek, ami a Pál apostolnak a legnagyobb munkája, mondhatjuk így, és az egész egyház történelem során hihetetlen hatással volt a világra. A fő tétel a 16.-17. vers, amit olvastunk is, ahol Pál azt mondja, hogy az evangélium Isten ereje mindenkinek, aki hisz üdvösségre. Isten ereje, Isten hatalma, ha le akarjuk fordítani a görög kifejezést, dynamis, mondjuk ezt, az evangélium Isten dinamitja. Az evangélium erő. Nézzük meg, hogy hogyan fejti ki Pál bővebben ebben a részben, hogy mitől erő, hogyan dinamit az evangélium. Azt mondja, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Az evangélium azt mondja, hogy olyan hatalom, egy olyan erő, amely üdvösséget szerez, de mi az, hogy üdvösség a mai világban? A szóban az van, hogy szabadulást szerez, menekülést szerez, sőt, helyreállítást szerez, teljességet szerez. Pál saját tapasztalatból tudja, hogy, és nagyon fontos neki, és újra beszél erről, hogy az evangélium nem szó, az evangélium erő. Újra és újra a levelében szembeállítja a szavakat az erővel. Ő tudja, hogy az Isten üzenete, ami emberi szó által terjed, nem szószaporítás, nem papolás. Az evangélium erő. Az evangélium, és ezt jól értsétek, nem jó tanács. Ez egy opció, ez egy jó tanács. Ha akarod, kipróbálod, ha tetszik, bevállalod, ha nem, mint minden tanáccsal. Nem. Az evangélium nem ötletelés, nem öt pont, hogy hogyan segíthetsz magadon. Pedig sokszor nem így állunk hozzá az ember, nem így állunk hozzá. Rossz napod van, rossz paszban vagy. Hát nézzük, mit mond az ige. Hát ez most nem jött be, akkor keresünk valami mást. Nevetünk. De az evangélium nem ötletelés. Rajtunk a szemüveg. Az evangélium azt mondja, Pál, Istennek az ereje, amely amikor elér, megsegít, megszabadít, mássá tesz. Aztán figyeljünk arra, hogy Pál nem azt írja a rómaiaknak, hogy az evangélium erőt hoz nekik. Még csak ezt sem mondja. Az evangélium maga az Isten ereje. Isten dinamikus munkája, amely által helyreállít és bevon a maga életébe. Ezért erő. Hogyan? Hogyan lesz az erő? Az a szabadság, amiről Pál beszél, az elárulja nekünk ennek az erőnek a titkát. Azt mondja, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban. Mit jelent ez? Hogy amikor az Isten evangéliuma elér, akkor felruház, felöltöztet Isten igazságával. Mi ez? Hogy úgy állsz a mindenható Isten előtt, mint aki tiszta, tökéletes, elfogadott, fedhetetlen, szabad, és ezért közel vagy hozzá. Mert hiszen éppen ennek az ellentéte a hamisság, a bűn választ el. És az evangélium Isten igazságát nyilatkoztatja ki, ruházza ránk, és ennek következtében ott állunk Isten előtt, mint akik teljesen elfogadottak, igazak, szabadak, tiszták. Hogy ne fakadna ebből, hogy ne lenne ebben erő? Hát az Istennel való közösségben van az erő. Mi lenne nagyobb erő annál, mint vele lakozni, benne lakozni? Istennel közösségben és a közösség biztonságában, erejében, örömében élni az evangélium dinamit, mondja Pál. Másodszor. Az evangéliumnak ez a hatalma, ez konkrét. A mai világban nagyon sok ember van, aki valami többre vágyik, mint ami látható. Elegünk lett ebből, kevés ez, hogy hajtunk, dolgozunk, vásárolunk, megveszünk dolgokat, stb. Ott van az emberben a vágy, valami több kell, valami, ami túlmutat rajtunk, túlmutat a megfoghatókon, túlmutat a láthatókon, valami több kell. Ezzel együtt valami mélyebbre is vágyunk, mint a mindennapoknak az ügyei. Valami, ami sokkal mélyebb, sokkal személyesebb. Ezt nevezhetjük lelkisének, spiritualitásnak. Annyi helyen keresnek majd, ilyen spirituális korban vagyunk. Valami legyen, ami több, valami legyen, ami mélyebb, valami, ami túlmutat rajtam. Valami Isten, valami, amiben a lelkünk belekapaszkodik, valami középpont, ami mindent átjár, mindent egybefoglal, mindent egybetart. Így keresünk. És a legtöbben a világban ma egyéni utakat keresnek erre, de ezt keresik, valami, ami túl van rajtunk. És valami, ami valahol érzékelhető, valahol megtalálható. Aztán ebből sok-sok valamiből valamit összerakunk magunknak, az lesz a miénk, és értitek? És ehhez képest a Biblia valami egészen másról beszél, avval az igénnyel, azzal a különleges igénnyel lép fel, hogy amit keresünk, az egészen konkrétan jelent meg ebben a világban. A názareti Jézus személyében. Pál azt mondja, hogy az ő fiáról szól ez az evangélium. Ez az erő. Amikor Istenre egyek vagyunk, Pál azt mondja, ez amire vágyik oly sok ember. Ez egészen konkrét, ez az ő fiáról, Jézus Krisztusról szól. Nem szégyelli kimondani. Azt mondja, hogy arról a Jézusról, aki a mi világunknak a része. Azt mondja, test szerint Dávid utódaitól származott. Generációk voltak előtte, mint mindannyiunk előtt generációk vannak. Ugyanúgy. Apa, nagyapa, ükapa. De nem csak olyan volt, mint mi mondja, hanem azt mondja, hogy mégis túl van-e világ kereteim, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadása által Isten fiává tétetett hatalomban. Megint a hatalom, az erő. Olyan, mint mi. Felmenőkkel. Dávid leszármazottja. És mégis a Szentlélek hatalmában Isten fia feltámadt a halálból. Túl van mindenen, amit mi látunk. Azt mondja Pál, a dinamit, az evangélium, az erő Jézus Krisztus halálában és feltámadásában robbant. Mert Isten ereje soha ilyen koncentráltan nem árad ki korábban. Ezen gondolkodtam, és volt egy nagy megvilágosodásom a múlt héten, mindig ott van az a kérdés, hogy hogyan képzelhetjük el, hogy ami egy konkrét helyen és egy konkrét időben történt, Jézus személyében, annak hatása van az egész világ történelemre, és hatása van ránk is, itt és most. Sokszor sokaknak olyan nehéz ezt a kettőt összekötni. Múlt héten Berlinben voltunk egy konferencián, és egyik este elmentünk az úgynevezett Checkpoint Charliehoz, ami a leghíresebb katonai ellenőrző pont volt, ugye Kelet és Nyugat-Berlin között, mondjuk ott húzódott a vasfüggöny, ott húzódott aztán a fal. És ugye ez a város közepén van, ott volt a határ. Ezen az úton, ami keresztül ment a határon, itt van a határ, keresztül ment az út, a Friedrichstrasse. Ezen 1961. októberében, éppen egy vagy két nappal az 50 éves évforduló előtt voltunk ott, 1961. októberében egy nagyon súlyos politikai válság alakult ki a hidegháborús viszonyok között. Ez azt jelentette, hogy egyik oldalon szovjet tankok, másik oldalon amerikai tankok, egymással farkasszemet néztek 16 órán keresztül, és mindenki tudja, hogy csak egy hajszál volt, hogy nem robbant ki a harmadik világháború. Ha csak egy katona elsüti véletlenül a fegyverét, ha csak egy valaki nem bírja tovább idegfeszültséggel ezt az egész helyzetet, és elszakad a célra, ha csak egy valakinek van egy rossz pillanata, és megnyom egy gombot, akkor kirobban a harmadik világháború, és akkor ma nem így vagyunk itt, ahogy vagyunk. Az egész történelem megváltozik. És hogy ott álltunk, az jött elém, hogy ott vagyunk ezen az utcán, ezeken a métereken, hogy igen, vannak pillanatok, amikor a világtörténelem összesűrűsödik, koncentrálódik. És egy pillanat alatt minden megváltozik. Sok ilyen példát mondhatnánk. A történelem így munkál. Egy-egy emberen keresztül minden megváltozik. Minden, az egész föld felszíne, a politika, az irány, minden megváltozik. És ez egy jó példa volt abba beletekintenem, hogy hogyan is beszélhetünk arról, hogy a názáreti Jézusban, az ő halálában, ott 2000 éve Jeruzsálemben, a Golgotán, majd az ő feltámadásában, olyan szinten sűrűsödött minden a világtörténelmi, onnantól minden megváltozik. Persze, mondhatja valaki azt, hogy azért a hasonlat ott sántít, hogy ha ott elsül egy katonai fegyver, akkor abban a pillanatban minden megváltozik a világon, ha a háború kirobban. Jézus kapcsán pedig ez nem ilyen feltűnő. Eugene Peterson írja, az esemény, amely ketté osztotta a világtörténelmet, az azt megelőzőkre és az azt követőkre, 30 évvel azelőtt történt, hogy Pál ezt a levelet, a római levelet írta. Ez az esemény, Jézus élete, halála és feltámadása a hatalmas római birodalom egy eldugott sarkában történt, a palesztinai Júdeában. Alig figyelt rá valaki, különösen a hatalmas és elfoglalt Rómában. Ez a levél, amit Pál megírt. Hány ember olvashatta Rómában, gondoljátok? 50. Senkit nem érdekelt. Ez a levél. Történelem formáló erővé lett a reformációban, Luther életében, Lutheren keresztül. Ez az evangélium. Politikát, gazdaságot, történelmet írt. Országokat, népeket, nemzeteket, kontinenseket határozott meg azóta is, a mai napig. Az evangélium dinamit. Ma is munkál. Másodszor nézzük azt, hogy ha az evangélium erő, ha az evangélium hatalom, és egy konkrét megtörtént eseményben, Jézusban jelent meg és árad ki a világra, hogyan lehetünk részeseivé? Mert attól, hogy ez megtörtént, még nem lettünk részeseivé. Ahogy mondtam, a római levél Pál apostolnak a legszisztematikusabb teológiai munkája, amelyben kifejti, hogy ő mit hisz az evangéliumról, és hogy ebből milyen élet fakad. És ennek a komoly teológiai műnek az első szava Pál. És ez nem azért van, mert az apostol ennyire egoista, mert a második, hogy Jézus Krisztus rabszolgája. De arról beszél, hogy ahol ő előadja az ő teológiai tanítását, az is egészen személyes. Az egészen személyes. Az evangélium személyes. Úgy is mondhatjuk, hogy Pál életének a személyes története és Jézus Krisztus története egy ponton metszették egymást. És így lett részese ennek. És hogy mi ez a találkozás, arra Pál szavai azt a választ adják, hogy elhívás. Azt mondja magáról, elhívott apostol, majd kétszer azt mondja, mert nem csak az apostol elhívott, a gyülekezet tagjéről, hogy ti Jézus Krisztusban, vagy Istentől és Jézustól elhívottak vagytok. Részesévé akarsz lenni az evangélium erejének? Van egy jó hírem, nem tudod magad beléptetni. Nem tudod a magad számára megszerezni. Nem tudod magad választani. Nem tudod más emberektől megszerezni. Ki vagy szolgáltatva? Ki vagyunk szolgáltatva annak, aki elhív? Mert az elhívás által leszünk egyedül a részesei. Ki vagy szolgáltatva annak, aki ismer, aki elérkezik hozzád, aki megszólít, aki magához hív? És amikor az elhívásról beszélünk, azt kell látnunk, hogy az elhívás mindig egészen személyes, és ezért egészen titokzatos marad. Lehetséges az elhívásról beszámolni. Jeremiás elmondja az elhívás történetét. Pál apostol sokszor elmondja az elhívás történetét. A Biblia tele van elhívás történetekkel. Az egyház történelemből halljuk, hogy kit hogyan hívott el Isten. Sőt, barátaink, ismerőseink körülöttünk, mellettünk mondják, hogy hogyan szólított meg Isten, hogyan hívott el Isten. Isten elhív azon keresztül, amit olvasol, vagy elhív azon keresztül, amit hallasz. De amit hallasz és amit olvasol, az nem azonos az Isten elhívásával, mert az valahol számunkra hozzáférhetetlen titok marad, hogy mi történik Isten és valaki között az elhívásban. Valaki elmondhatja, hogy mit élt meg, de ez mégse lesz a tiéd, nem tudod receptét enni. Az mindig titok. Mindig megmarad az elhívó Isten szabadsága. És az ember kiszolgáltatottsága. Pedig, ugye, hogy mennyivel jobb lenne, ha kapnál egy receptet most. Hogyan tedd magadévá az Úr elhívását? 5 pont, vagy 6, vagy 4. Még 10-et is megtenne sok ember. Csak mondják már meg, hogy kell csinálni, és akkor megcsinálom. Miért? Miért lenne különben ez annyival jobb nekünk? Azért, mert ebben az van, hogy ha akarod, akkor megteszed ezt a 10 lépést. Ha nem akarod, akkor meg nem teszed meg. Ki marad a középpontban? Te. És amikor Isten elhívásának vagyunk kiszolgáltatva, hogy ő megszólít minket, ki marad a középpontban? Ő. Ennyi. Az evangélium erőterébe csak Jézus elhívása által léphetünk be, és ez nagyon sokféle módon történik, minden ember életében másképp. Gyakran akkor történik, amikor megtörtek leszünk, amikor eleresztjük a kontrollt. És hogy mennyire különleges módon és helyeken történik, váratlan helyeken, hadd olvassam fel a jól ismert verset Ady Endrétől. Mikor elhagytak, mikor a lelkem ruskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. Adit nem kell ebben a kérdésben nekünk most különösebben kivesézni, de egyet szeretnék mondani, az Isten élmény önmagában vitéz, nem vitéz. Nem ő? Nem látom itt oldalról. De ő. Gyere, itt van anya. Elhívás. Anitát elhívták. Visszatérve arra, amiről Adi beszél, az Isten élmény még nem elhívás. Mert az elhívásban nem csak átélsz valamit, az elhívásban Jézus Krisztussal találkozol és elindulsz vele. És ezért fontos a másik kifejezés, amit Pál használ ebben a szakaszban, a kinyilatkoztatás. Így mondja, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe. Isten a maga igazságát jelenti ki a hit erőterében. Azaz az elhívásban Isten a szívedbe jelenti ki, hogy Jézus Krisztus érete, halála és feltámadása a személyes életet kulcsa és a világ történelem kulcsa, a világ történetének értelme és célja. Az Isten élményben megérintődsz, az Isten élményben megsuhint Isten hatalma, de nem változol meg, nem kezdődik el egy új. Az elhívásban hittel ragadod meg Krisztust, akit Isten kijelent a szívedbe, és egészen új emberré leszel. Az elhívás lehet egy csendes, lassan kibontakozó folyamat, vagy lehet egy radikális, gyors fordulat. Sokban az elhívás hosszú hónapok, évek keresése, gondolkodása, reflexiója az életre. Először csak ott van egy gondolat, valami, hogy lehet, hogy szükségem van, lehet, hogy nekem is Jézus az utam. Hú, de idegen ez a gondolat. És telnek a hetek, a hónapok, és barátkozol vele, növekszik. Még egyszer csak megszületik, és igen. Nem is tudom elképzelni a világot, meg az életet másképp, mint vele. Az elhívás lehet, hogy lassan növekszik. Sok minden történik. Elindulsz, elhagyod, abba hagyod. És kis idő után újra neki kezdesz, vagy hosszabb idő után, és Isten munkája az elhívást. Vagy lehet olyan, mint a villámcsapást. Megszólal, és egyértelmű. De ez a folyamat most is zajlik. Itt történik. Ebben a pillanatban közöttünk. Sokak életében és szívében. És ahogy mindezeket mondom, a Szentlélek bizonyságot tesz a szívedben az evangélium hatalmáról. A Szentlélek bizonyságot tesz a szívedben Jézus Krisztussal. Lehet, hogy sok mindent nem látsz, meg nem értesz, de kiárad a szívedben valami öröm, felgyúl valami remény, feltámad egy eddig nem ismert melegség, világosság, valami elkezd lángolni, Jézus története és életed története keresztezik egymást. Az elhívás által leszünk részesei az evangélium hatalmának. Ő az, aki elhív, és ezt teszi itt és most. Az emberi szó nem azonos az elhívással, de az emberi szón keresztül Isten kinek-kinek a szívében munkálja az elhívást. Az emberi szó nem azt jelenti, hogy most mindenki, aki az emberi szót hallja, átéri, hogy Isten hívja. De vannak, akik ezt tudják, hogy ez történik a szívükben. Mert ez csak Isten munkája. És ilyen értelemben számunkra kívülről nem tetten érthető, nem megragadható, nem mondhatjuk, hogy ott van, de te tudod. Végezetül mindakik már azt mondjátok, hogy hát engem már elhívott az Isten. Mit tesz velünk ez a hatalom? Mit tesz velünk az evangélium? A válasz az, hogy részessé tesz, bevon Isten történetébe, munkájába, cselekvésébe. Két gondolatkör köré csoportosítva szeretnék arról szólni, hogy mit mond az apostol. Az egyik a küldött, a másik a rabszolga. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol. Nézzük a küldöttet. Elhívott apostol. Ez egy jó kifejezés, mert ez azt jelenti, hogy elhívott, elküldött. Mert az apostol az a küld szóból van. Az apostol a küldött. Elhívott, elküldött. Ez nem valami bolondság, hanem ez az egésznek a lényege. Pál az elhívás által lett részese az evangélium hatalmának, hogy az elküldés által hirdesse azt mindenkinek. Ezt újra és újra hangsúlyozza ebben a szakaszban. Hadd foglaljam össze az elhívás és az elküldés kapcsolatát a következőképpen. Nem lehetsz küldött, ha nem vagy elhívott. Mindenki, aki oly szívesen buzgolkodik, nyüzsög az Isten egyházába, hogy tegyen dolgokat Istenért. Aki sok minden jót akar tenni Istenért ebben a világban. Ezt lehet tenni, aktivistának lehet lenni, de küldöttnek, Isten munkájában résztvevőnek nem lehet úgy lenni, ha nem vagy ezzel együtt elhívott, megszólított. Pusztán emberi jó szándékból sok mindent lehet tenni, de ez nem küldetés. Nem lehetsz küldött, ha nem vagy elhívott. Ha az életedet az evangélium dinamitja nem ért el, akkor aktivista lehetsz, küldött nem lehetsz. Ugyanakkor nem lehetsz elhívott úgy, hogy ne legyél azonnal küldött. Nem részesedhetsz az evangélium áldásaiban úgy, hogy azonnal ne részesednél az evangélium küldetésében. És ha megpróbálod, ha megpróbáljátok, és próbálgatjuk, elég rendesen próbálgatjuk. Ha megpróbálod, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az, ami egyszer megragadott, áttüzesített, új perspektívákat nyitott, amiért valamikor égtél, az elkezd megfakulni, megkopni, és lassan szivárog el belőled az élet. Ez így van. Ha valaki 2-3 éve Krisztust befogadva tele volt tűzzel, aztán kapott egy-két pofont, mert valahol megmerte élni az evangéliumot, vagy kimerte mondani, és utána úgy döntött, hogy jobb megoldás, hogy ez az én belső személyes ügyem, aztán ha valahol nagyon-nagyon akarják, akkor esetleg egy picit mondok róla. Akkor ennek az az eredménye, hogy elkezd elszivárogni belőled az evangélium ereje. Mert úgy működik ez, hogy minél többet adsz tovább, annál többet kapsz, minél inkább megtartod, annál kevesebb marad. Ez az evangélium sajátossága. Persze érezzük, hogy ennek ára van, és Pál is nagyon jól tudja, ezért mondja azt, vagy írja azt, hogy én nem szégyellem az evangéliumot. Pedig szégyelhetni. Egyrészt gondoljatok bele, hogy a hatalmas római birodalom fővárosában milyen nevetséges az az üzenet, hogy a római birodalom egyik eldugott provinciájában, eldugott sarkában egy megfeszített zsidó ács a világ üdvözítője. Ő az Úr. Ő az Isten. Megmosolyogtató. De Pál nem szégyelli, azt mondja, tudja, nem szégyellem. Aztán másrészt Pál számos alkalommal fizetett drága árat azért, hogy az evangéliumot hirdette, nélkülözés, üldözés, börtön, megkövezés. Szégyelhetné, mert veszélyes. Nem szégyellem. Miért nem? Mert lehetetlen, hogy az evangélium ereje által elhívott és elküldött ember ne hirdesse. Lehetetlen, mert Pál mind életében, mind halálában nem a magáé, hanem Jézus Krisztusé. Itt van a másik gondolat. Mit mond? Pál Jézus Krisztus rabszolgája. Mit tett vele az evangélium? Rabszolgává tette, ezt mondja. Tudjátok, hogy mit ért egy rabszolga élete az ókori Rómában? Milyen értéke vagy méltósága volt ott, ahol az emberek büszkék voltak arra, ha római polgárok lehettek? Pál elmondja, van, aki drága pénzen vásárolta meg a szabad polgárságát. És Pálnak megvolt ez a státusza. Római polgár. Sőt, még más státusza is volt. Farizeus, ami pozitív, abban az értelemben, hogy zsidó tanító, ismeri a Szentírást. Gyülekezeteket plántált, számosat, mire a rómaiaknak írja ezt a levelet. Nem találkozott velük, Rómában nem volt. És hogy mutatkozik be? Én, Pál, Jézus Krisztus rabszolgája. Mert ez a legnagyobb státusz, hogy az ővé vagyok, hogy az ő tulajdona vagyok, hogy ő benne lakozom. Tehát, ha valaki úgy gondol magára, mint Jézus Krisztus tulajdona, akkor felvette a szemüveget. Néhány gyakorlati dolog az egész. Az első az, hogy ha Isten hív, akkor fogadd el azt a Jézus Krisztust, aki a személyes és az egész világ középpontja a számodra. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha Jézusé leszel, akkor nem a saját történetedben lakozol, akkor nem a saját kis kalandjaidat hajszolod az életben. Akkor nem arról szól, hogy nekem ezek a céljaim vannak, ezeket meg kell csinálnom, ezt el kell érnem, és behívom kívülről, hogy mindig segítsen nekem ebben Jézus. Nem, megfordul minden. Felveszed a szemüveget, benne vagyok, és az ő történetében élek, ő rajta keresztül látok mindent. A te célod, a te történeted Isten története, a te célod Jézus célja, a te reménységed Jézus reménysége. Nem arról van szó, hogy el kell menni misszionáriusnak, hanem arról, hogyha felveted a szemüveget, az egész életed az evangélium része. Te vagy az evangélium. Te általad megy Jézus ebbe a világba. A normális mindennapokat élheted. Semmit nem kell máshogy csinálni. csak ebben a szabadsággal, hogy Jézusé vagyok, szavaimmal, tetteimmel, nem szégyellem őt. Akármit teszek, ha dolgozom, az övé vagyok. Ha azon gondolkodom, hogy mit dolgozzak, az övé vagyok. Ha szülő vagyok, ha gyerek vagyok, ha tanulók, az övé vagyok. Ezt jelenti. Micsoda perspektíva, micsoda kiváltság. Isten munkájának lehetsz a részese. Másodszor, többiek, lakozzunk az Isten igéjében. Ezért van bibliaolvasásnak gyakorlata. Akár közösségileg, csoport, Isten tisztelet, ugyanúgy személyesen, benne éljünk a történetben. Abban a történetben nem tudunk benne élni, aminek nem tesszük ki magunkat, ami nem hat ránk, ami nem járja át a gondolatainkat, az érzéseinket, a szívünket. Tegyétek ki magatokat Isten igéjének. Olvassátok, vegyétek magadhoz, hallgassátok, CD-n, telefonon, MP3-ban, mindenhogy elérhető az Isten igéje. Töltsétek be az agyatokat, meg a szíveteket az igével, az evangéliummal, mert csak így tudunk benne lakozni. Aztán harmadszor gondold át, hogy számodra hol hasad a világ két részre. A következő kérdést tett fel. Mi az a része az életemnek, amit egyszerűen nem látom, nem tudom összeegyeztetni a keresztény hittel? Azt hiszem, hogy nincs kapcsolat, nincs átjárás, nincsen hatása. Hol van ez a területe a munkád? Hol van az a terület, ahol azt látod, hogy én Jézus követője vagyok, de itt fogalmam nincs, hogy mit jelent Jézust követni. És kezd el kérdezni Istentől, mit jelent erre nézve a te történeted? Mit jelent ebben úgy élnem, hogy Jézust követem, hogy az ő történetén, a Biblián keresztül, a Bibliában lakozva, ezen a szemüvegen keresztül akarom megérteni az életemnek ezt a részét? Légy az evangélium, mert lehetsz az evangélium. Amen. Imádkozunk. Felfoghatatlan nekünk, Urunk, hogy olyan lehetséges, hogy Te a mindenható Isten ilyen mélységbe aláhajolsz, ilyen semmiségekhez, sokszor lázadó, máskor okoskodó, magabiztos, vagy éppen összetört, kicsiny kis emberekhez, mint mi vagyunk, és magadhoz ölelsz, felveszel az életedbe, a jelenlétedbe, a közösségedbe, sőt, bevonsz a munkádba. Részesévé teszel a te valóságodnak, és részesévé teszel a te munkádnak, amit ebben a teremtett világban végzel, felfoghatatlan, Urunk. És mégis nem ments meg bennünket minden olyan gőgtől és büszkeségtől, amely éppen ezért ellenállna most te neked. És akár ha először mondjuk ki, akár ha újra, de kimondjuk, hogy nem tudjuk, hogy te mit tudsz kezdeni a mi életünkkel, de mi abban még nem is hiszünk, de odaadjuk magunkat te neked, Úr Jézus. Odaadjuk magunkat te neked, mert te odaadtad magadat, értünk. És benned akarunk lakozni, benned akarunk élni, veled akarunk járni, mert tudjuk már, hogy nincs jobb. És úgy akarunk élni, Úrunk, hogy a mindennapjaink, az egészen természetes mindennapjaink, ahol csalódunk, ahol küszködünk, ahol veszekszünk, ahol örülünk, ahol szeretünk, ahol harcolunk, hogy ezek a mindennapok, ezek a tiéd legyenek. És hogy ezekben a napokban hadd lehessen a mi életünk annyira egy veled, hogy mi magunk leszünk az evangélium hordozói, képviselői, mint közösség ebben a világban. Így hozzuk, Urunk, eléd a mi kéréseinket és a könyörgéseinket most. Imádkozunk először a gyászolókért, hogy a nagy történet vigasztalás legyen nekik, hogy tudjuk, hogy egyszer ott leszünk te nálad, ahol újra teremted a világot, nem lesz halál, gyász, fájdalom, és hogy ezen az úton járunk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyermekeket várnak, szívük alatt gyermeket hordoznak, ha tudják elmondani hálával az imádságot, hogy még mielőtt megformáltad volna ezeket a gyermekeket, még mielőtt megfogantak volna, te már ismerted, és most is ismered őket, és gondod van rájuk, és már most a te elhívásodat terjeszted ki ezek felé, a gyermekek felé. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik az életük egy területen, talán éppen a munkájukban teljes kudarcot, frusztrációt élnek, meg nem látják ott, hogy te hogyan is lehetsz ebben jelen, hogy hozzá ebben fordulatot, hozzá ebben világosságot, hozzá szabadulást. Kérünk, hogy a te üdvösséged járjon át minket újra és újra már itt, hogy egy napon majd teljessé legyen, amikor ott állunk te nálad, majd ott. Imádkozunk, Urunk, a presbiter választásért. Köszönjük neked azt, hogy a gyülekezetünket vezetted az elmúlt években, és hogy annyira megáldottad a munkánkat, a presbiterek, presbitérium döntéseit, építkezéssel, templomépítéssel kapcsolatban, munkatársakkal, anyagi ügyekkel, személyi ügyekben. És így imádkozunk most, Urunk, hogy felismerjük, megerősítsük azt, amit te akarsz, és a te kezedből fogadjuk el a presbitereket. Légy szent lelkeddel velünk ebben a választásban, és a jövőben is, ahogy tovább építkezünk, ahogy két Isten tiszteletet tartunk, ahogy részesei akarunk lenni egész gyülekezetünkkel, egész életünkkel annak, hogy küldöttek vagyunk ebben a világban. Elhívtál és elküldtél. És Urunk, imádkozunk a hazánkért, az országunkért, amikor olyan nagy a baj, ezért az egész Európáért. És azért, Urunk, hogy legyünk azok az emberek, akikben reménység van a nehézségek ellenére, a viharfelhők gyülekezése ellenére, mert tudjuk, hogy a te kezedben van a népek élete, a kontinensek élete, a világtörténelem menete, és hogy minket semmi el nem választott a te szeretetettől, akármi is jön most, akármi is jön a következő generációk életében. Hadd lehessünk hűségesek te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, mivel mennyiben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.